reggeli személy.
Tömpe István közgazdász van itt velünk, volt pénzügyminiszter helyettes, az APV egyik vezetője, még a régi, közel régi időkben, és hát az elmúlt években sok fontos eszével, publicisztikai írással elemezte azt a világot, amelyben élünk. Most az ötletet, az apropót az adta erre a beszélgetésünkre, hogy az ÉS-ben megjelent egy cikke Orbán helyére lépni, és részben azzal foglalkozik, hogy hát hogy lehet Orbán helyére lépni, és mi lesz utána, már maga a témafelvetés is tetszik nekem. És szerintem erről fontos is beszélni. Mikor még a régi időkben marxizmust tanultunk az iskolákba, akkor valami olyasmit mondtak mindig, ezt nagyon szerettem, hogy a jövő az mindig a múlt méhében születik meg. És pont a 89-90-es rendszerváltásnál ezt láttuk, hiszen egy csomó dolog már elindult a gazdaságban, a versenytörvény, a vállalati törvény, a privatizáció, nyilván még ezer dolgot lehetne mondani, ami már a múlt mélyéből jött. Érzi, hogy most ebben a múltban, a jelenben, amiből persze majd a múlt lesz, már valamit dolgozik, ami a jövő lesz, ami az Orbán utáni világ, vagy esetleg a demokráciához, vagy a jogállamhoz való visszatérésre mutat?
Igen, mindenképpen érzek. Ugye nagyon nehéz a jeleket csoportosítani, mert nagyon sokféle van, és most már rászoktunk arra, hogy a pártállásoktól függően a jövőt azt szerint ítéljük meg, hogy Orbán éppen jót vagy rosszat lép, de hát itt azért szélesebb körben hatnak a dolgok. Én szerintem Orbán nem uralja annyira a világot, mint a magyar világot, tehát a mi világunkat, mint amennyire ezt tette korábban. Nem uralja annyira azt a világot, amit el akar foglalni külföldön, ezt a külföldi reakciókból lehet látni. Összefoglalva, Orbán Viktornak a valódi jelentősége a felfújt kommunikációhoz képest szép lassan csökken. Mindazonáltal Magyarország vitathatatlan uralkodója és a lelkeket a kezében tartja, legalábbis ami a szavazó polgárok majdnem felét illeti. Másfelől viszont, és azért ha 89-90-ről szó van, itt megemlített olyan fajta ügyeket, amelyek ma is meglehetősen nagy problémát jelentenek. A gazdaságnak nincs igazán megnyugtató önálló működése, ami annak idején egy fontos dolog volt, ezért akartunk piacgazdaságot, hogy ne kelljen a tervhivatalnak két percenként beavatkozni, hogy a pénzügyminisztérium ne emeljen adókat decemberben, januárban és júniusban, hogy elég sok export legyen ahhoz, hogy ne higgyük már márciusban azt, hogy augusztusban tönkre megy az ország, mint amit egyébként 1990-ben gondoltunk. Na most ezeknek a céloknak egy része megvalósult, Magyarországon piacgazdaság van, ugyanakkor a felzárkózásunkhoz fontos ágazatok és nagyvállalatok igen jelentős része közepesen működik, ennek vannak mérhető következményei. Ezelőtt 15 évvel mondjuk a nemzetközi versenyképességben 20 helyezéssel előrébb voltunk, most hátrébb vagyunk. Az egyfőre első jövedelem az lassan az utolsó kezd lenni, és ugye ez egy rosszul mérhető dolog, de az egyfőre első fogyasztás drámaian az utolsó. Tehát itt mindenképpen válság van, amit az emberek elkezdenek érezni, ez egy új elem.
Igen, hogy nyilván egy közgazdász, aki a számokat nézi, az azt mondja, hogy a fogyasztás alacsony, az emberek megtakarításban láttam, hogy statisztikailag 26 millió forintja van mindenkinek otthon, de hát mégis, és erről is szokott érni, milyen egyenletlenül osztik meg ez a vagyon és a többi, de közben meg az egyes emberek csak a saját életüket nézik. Most lehet, hogy persze azt mondja, hogy jó, jobb lenne Bécsben élni, vagy Németországban, vagy Londonban, ahol a fiam is mosogat, mert hogy él. De hát azt mondja, hogy el vagyunk ebből, és nem nagyon érdeklik ezek a számok. Hát mit érdekli, hogy mennyi az egyfőre első GDP, vagy a vásárló érték paritása, elmondani se tudom. Dolog, hát megint nőtt valamit a reálbérem, ki jó, hát új autót nem tudok venni, de azért el tudok egy hónapban egyszer menni vendéglőben, mit tudom. Ezek a dolgok érdeklik, nem az globál a
ez igaz, vagyis hát félig igaz. Félig. Tehát így eddig igaz volt, és aztán van még két dolog, amit azért egyre többen kezdenek érezni. Az egyik, erről mindig tudtunk, hogy így van, de most, hogy több mint fél millió ember dolgozik rendszeresen nyugaton, és sokan látogatják őket, és a turizmus is azért az elmúlt egy-két évig millió szám ajándékozott meg nyugati élményekkel magyarokat. Szóval az világos, hogy tőlünk nyugatra egy olyan civilizáció működik, amely infrastruktúrákat egy meghatározott színvonalon tud működtetni. Én jártam Dél-Amerikában, ott van infrastruktúra egy csomó országban, és pocsék, ha az ember elmegy mondjuk Ausztriába, akkor jó. Valamikor úgy lehetett a határátkelést biztosra venni, hogy amikor megszűnik a kátyú, akkor az már Ausztria. Igen, és szóval az első számú dolog, amivel mindahányan találkozunk, az az, hogy mi van az egészségügyben, hogy a gyerekeknél az első számú dolog a szülőknek az, hogy kimenekíteni a közoktatásból. Abból a közoktatásból, egyébként magyar közoktatásból az elmúlt 150 éve Európa egyik sikere volt a porosz oktatással egyetemben, nagyon sok neves embert jelentett, és hát az infrastruktúra borzalmas, tehát nem csak az utakról van szó, hanem az utóbbi hónapokban úgy tűnik, hogy egy könnyen bemutatható példával szórakozik mindenki, ez a szerencsétlen vasút valamikori munkahelyem, egy javíthatatlan, kezelhetetlen helyzet, mert ott próbálják kezelni, ahol nem kezelhető.
Na jó, de mondjuk holnap Orbán Viktor lemond, és Kolostorba vonul, és jön helyette valaki más, akkor a sín még el fog törni.
Ez így van. Ez a bizonyos cikk, amit nagyon kedvesen idézett, azt részben azt írtam, hogy Orbán Viktornak van egy ilyen karizmatikus, én Csipollának nevezem, tehát egy ilyen mindenkit megszédítő, toxikus hatása az agyakra. Ha ő eltűnik, ezek a dolgok nem változnak, de remélhetően a következő társaság nekiáll azoknak az ügyeknek, amelyeket a rendszerváltás óta nem tettünk rendbe, csak Orbánék a nagy gazdasági növekedés kellős közepén az elmúlt tizenvalahány évben nyíltan kirabolták ezeket az állami kasszákat. Tehát mindig pocsék volt a magyar közegészségügy, ez nem kétséges ahhoz képest, amilyen lehetett volna, meg lehetett magyarázni jövedelmekkel, de most a magyar egészségügy állapota az egy főre eső, vagy az egy fűre eső, vagy az egy gyerekre eső, vagy bármire eső dologhoz képest, ami Magyarországon van, kilométerekkel lejjebb van. Tehát ma egyszerűen arról van szó, hogy az életkilátások ellen dolgozik a magyar közegészségügyi rendszer. Tehát vannak, akik tartják, és vannak, akik nem. Ezt nem lehet megengedni, akár van Orbán, akár nincs Orbán.
Nem emlékszem a számokra, hát ha ön azért emlékszik, de nem is ez a lényeg, hogy mennyit költ egy átlagos Európai Uniós ország a nemzeti jövedelméből mondjuk egészségügyre vagy oktatásra, tehát most nem a teljes összeget mondanom, hanem a százalékos arányát, és akkor Magyarországon mindig kiderül, hogy az oktatás, az egészségügy a százalékosan is kisebb, miközben nyilván azok az összegek mondjuk Nyugat-Európában ráadásul magasabbak.
A fele is. Nagyjából, a felénél valamivel több, most az utóbbi időben olyan nagyon durva megközelítéssel 60%, de ez annyit jelent, hogy nem egyszerűen csak lejjebb vagyunk, hanem Nyugat-Európa jelentős részében azt a bizonyos 100%-ot azt 40 év óta tartják. Igen. Nálunk meg hol 30, hol 50, hol 80, hol nem tudom micsoda, tehát vannak helyek, amelyek normálisan működnek, mert a kórházigazgató jó kapcsolat van a politikával és a beszerzéssel, másod botrányos helyek vannak, nem csak a levegő forró ezeken a helyeken, hanem eszméletlenül magasak a kórházi fertőzések, titkolódzás van, és mi magunk se tudunk semmit erről az egész történetről, holott leginkább nekünk lenne közünk hozzá.
Jó, de hát itt van akkor az új kormány, az új rendszer, azt mondja, sokkal többet akarunk költeni az egészségügyre és az oktatásra. Na de honnan? Hát mindig azt akarom, akkor tessék megmondani, hogy honnan vegyük el, mert a védelemre is többet kellene költeni, meg erre is, arra is. Most Azt hiszem, az egy demagóg válasz azt mondani, hogy kevesebb stadion tessék építeni, mert azért az nem lesz elég, amennyiben szóval, kevesebbet költünk rá.
Szóval az a helyzet, hogy vannak ügyek, ahonnan el lehet vonni pénzt, majd mondok példát. Ezzel szemben, aki azzal kampányolna, hogy tessék engem megválasztani miniszterelnöknek, mert ha én vagyok, akkor kitör a kánoán, annak nem szabad hinni. Tehát itt azért ugye érdemes egy kicsit úgy viselkedni, mint ahogy a svédek, ahol olyan ígéretekkel, mint amivel Orbán hasít, valószínűleg az elmegyógyintézetbe küldenék a választók. Nálunk azonban mindenki tapsikol, tehát egy új királyt akarnak megválasztani. Én nem gondolom, hogy...
De joggal tapsikol, hát itt volt a legutóbbi választás, annyi pénzt szórtak ki, mint a fene. Hát, hogy az nem megy, a svéd tapasztalat az, hogy ész nélkül nem költek, ez fogalmam sincs egyébként, mert jön a választás, itt meg ész nélkül szórták a pénzt, és azért nehéz észrevenni, hogy mondjuk ezt az inflációval részben visszavették. Persze,
de
hogy
hát miért neki? Olyan nagyon nehéz? Ez én azt gondolom, jó, én közgazdász vagyok, de én azt gondolnám azért, hogy egy 40%-os élelmiszerinfláció azért csak szemet ütött. Tehát én ugye az anyósommal dolgozom, aki hétvégére bevásárol, és elmondja, hogy milyen szörnyűek az árak. Én megkérdezem tőle, hogy ez volt egy évvel ezelőtt rendszeresen, megkérdezem tőle, ha ez a helyzet, hogy ilyen magasak az árak, akkor te miért veszel ennyit? Mire azt mondta, hogy azért, mert kell, mondtam, hát ezért magasak az árak, és azért van pénzed, mert kaptál egy 13. havi nyugdíjat, meg a jó Isten tudja micsodát, meg a gyerekek kaptak ezt, meg azt, meg amaszt, összesen 3000 milliárd forint értékben nagyjából, és ez az infláció addig zabálta a szabadon lévő pénzeket, amíg volt. Csak a probléma az, hogy utána az infláció nem esett össze, hanem elkezdte tovább enni a pénzeket, és ma ott tartunk, hogy a kiskereskedelem csökken, és hogyha nagyjából összehasonlítják, amennyire én emlékszem, 2022-es színvonalnál kezdünk lassan tartani, tehát közben volt egy felugrás, egy hatalmas nagy vissza, az egész megszűnik, az egész egy tűzijáték volt.
Az is drága, igen, tudom.
Hát a tűzijáték is nagyon drága. Én nem tűzijátékokból gondolom ezt a fajta dolgot, hanem ugye ezek a presztízs beruházások, a gazdasági cimboráknak adott támogatások. A stadionokkal én nem, tehát ami föl van épülve, azt tartsa el az, aki. Tehát ott rendkívül egyszerű helyzet. De azért itten el kell határozni, hogy egy új kormány mondjuk mivel kezdi a hiányosságokat földolgozni, és nem az Orbáni hiányosságokat csak, mert mondjuk az egészségügynek a nemzeti jövedelemből az átlagos aránya 8% körül van az Európai Unióban. A norvégoknak kicsit magasabb, ha jól emlékszem,
10-15,
és így tovább. Na most Magyarország, és Magyarországon igazán ez egy rossz szám, mert a tetejében mindenki tudja, hogy egy csomó mindent kell az embereknek vásárolni, tényleg és orvosi költségeknek a felét, az mi magunk fizetjük ki gyógyszerekben, ebben, abban, amamban, ez nagyjából mindegy. Ennek az a következménye, hogy van egy rendszer nélküli közegészségügyi ellátásunk, aminek vannak időnként ilyen föllángolásai, hogy most akkor a belügyminiszter fogja ellenőrizni azt a dolgot, hogy van-e hálapénz, és akkor vannak perek, amik a nem tudom micsodák, és szóval mindenfajta ilyen kis csillogó, villog, összevonjuk, tilos a magánból az államba menni, és fordítva. Tehát olyan fajta dolgokat csinálnak, amiről előre lehet látni, hogy nem fog működni. Pocsék pénzekbe kerül, mint legutoljára az magyar orvosi kamarának ugye a győzelme, amikor háromszorosára fölemelték az orvosok bérét, nagyszerű, de a környezet a szegény maradt, és megszüntették cserébe a hálapénzt, nagyszerű, ez egy igazi, erkölcsös kitűnő lépés volt, de a hálapénznek volt egy olyan szolgáltatás, amin ez az egész nyomorult közegészségügy állt, ugyanis ha valaki nem keresett hálapénzt, akkor nem keresett pénzt, tehát inkább ott maradt, egy szabályozatlan rendszer volt, egy erköstelen rendszer volt, de beteg szempontjából 20%-kal több orvosidőt jelentett, amennyire én ezt hallom.
Egyébként, tehát az erkölcs egy nehéz, meg viszonylagos dolog, de tényleg az ember azt mondja, hogy miért kapja jobb ellátást, közellátást az, akinek több a pénz, és ki tudja fizetni, de most ugyanitt tartunk, mert most magánorvoshoz kell, meg magánellátásba kell menned, megint csak az mehet oda, akinek több pénze van, nem hálapénznek adja, ami valóban egy szürke zóna. Most egy kicsit átláthatóbban, de ugyanúgy ki kell fizetned, és ha nincs pénzed, akkor sérvműtétre 2026 második felére van esélyed. Ha be tudod fizetni a pénzt, akkor szerintem holnap megoperálnak.
Szóval amiről beszélünk, az a rendszer nélküliség, az ad hoc történetek, amiben persze minden ilyen fajta ügyben, ezt kipróbáltuk a szocializmusban is, a gazdagabbak győznek. Tehát akinek pénze van, ugye a pénz az betömi ezeket a lukakat, ez rendben van. Nincsen Magyarországon rendes biztosítás, nem csak üzleti szempontból, állami biztosítás sincsen. Hát annak idején egy pár évvel ezelőtt a feleségem eltörte a lábát az osztrák simezőkön, ott megműtötték, egy teljesen állami kórházban, mert ott állami minden, és ingyen minden, hogyha egyszer az ember része ennek, már pedig mi európai állampolgárok voltunk, része voltunk ennek, de oda jöttek minden másnap ellenőrizni, hogy a dolog az rendben van-e. Én bementem a kórházba, itt most nem mondom meg melyiket, és nem mondom azt, hogy milyen műtétet, egy hosszú, kellemetlen, súlyos műtétet, beírtak két nappal korábban, mert ezzel is, és hazaküldtek, mert ezzel is ugye...
Két napig elsikasztották a mackó sajtot.
Így van, és aztán utána meg mit tudom én, micsoda, adtak egy hosszú listát arra vonatkozóan, hogy mi mindent csináltak, aminek a 60%-át nem csináltak. Engem meggyógyítottak, én örültem, a biztosítás át volt verve, tehát ez egy olyan rendszer Magyarországon, amit folytatni nem érdemes. Tehát nem az a kérdés, hogy más lesz a király, mert lehet a király ugyanilyen, és kellemesebb nekünk hallgatni, hogy nem fog lázálmokat minden pénteken elmondani. Ez igaz. De rendszereket kell csinálni, és ezt elfelejtettük.
Jó, de mondjuk az egészségügyi biztosítás szerintem egy jó példa. A 2010 előtti koalíciónak volt a versengő egészségbiztosítás.
Ez nem volt egy kiérlelt, én tudom.
Oké, de
tudom.
Volt egy terve, amiből szerintem, hogyha azóta eltelt már mondjuk 15 év, nyilván nehezen indult volna, ma már lehet, hogy egy sokkal jobb egészségügyi rendszerünk lenne éppen.
Az biztos.
De és ezt értem, hogy a Fidesz mindent megtett már akkor is ellenzékből, hogy ezt megakadályozza, de az akkori koalíció lépett ebből végül is vissza, és nem teremtette meg. Nyilván volt nagy politikai kockázata, meg hosszabb távon hozott volna csak valamit, de az akkori ellenzék a Fidesz asszisztálásával ezt tönkretették, pedig ha a Fidesz akkor hagyja, akkor a balhét rá lehetett volna tolni az MSZP-re és az SZDSZ-re, nekik már úgyis mindegy, és nekik lenne most egy sokkal működőbb egészségük. Tehát ennyire nem számít a valóság.
Ez igaz. Hát ugye itt a 300 forintos vizitdíja nagy magyar történelemnek egy kiemelkedő, hogy is mondjam, fárosza, mert ilyen még nem volt azóta, hogy Attila és társai, vagy micsoda Árpád és társai bejöttek a Vereckei hágón, hogy egy ekkora embertömeget, 3 millió szavazót egy ilyen pimp ostoba ügyben a saját érdekeik ellen sikerült kormányváltó hangulatba hozni. Ez a magyar történelemben egy egészen sajátos út. A Fidesz jól értette a magyar nép lelkét, a magyar nép nem értette igazán, hogy ez a dolog, ez miről szól. Nem volt szimpatikus a szabaddemokrata szocialista kormány, és ezért egy milyen csúnyát, és megígértek nekik a jól működő egészségügyet, amiből persze seből, se abból, se semmiből nem lett semmi, de a 300 forintos ügy az fölzárkóztatta a Fideszt egy kétharmados, egy évvel későbbi győzelemre. Ez volt a dolognak az érdeke, és aztán mindenki elfeledkezett a közegészségügyről. Tehát a rendszerváltás óta, maradunk ennél a példám, mert több ilyen példa van, tehát nem arról van szó, hogy nincs, tehát aki jön aki leváltja az Orbánt, az a társaság, és nem hirtelen robbanással, tehát, hogy nincs ideje dolgozni, annak úgy kell odaállni a kormányrúdhoz, hogy tudja, hogy az első nap ezt csináljuk az egészségügyben, második, de még mielőtt ezt elmondaná, kell egy rendszer. Na most Európában vannak működő rendszerek. Az osztrákok tiszta államit csinálnak. Én egy időben Svájcban éltem, a valami ENSZ munkám volt hosszú éveken keresztül. Ott egy egészen precíz elszámolás volt, a biztosító kifizetett egy csomó mindent, de nekem részt kellett venni ilyen-olyan módokon, és mindent ellenőrizték a lehető legszorosabban. Tehát önálló szereplő volt a biztosító, az orvosi kamara, a politika, amelyik megmondta, hogy minden állampolgárnak mi az a dolog, amit mi a gazdasági fejlettségtől függően osztrákoknál ugyanez a helyzet. Kifizetünk, és például ennél a bizonyos lábtörésnél, amit említettem Ausztriában, ott az volt, hogy állampolgári jogon kaptuk az egészet úgy, ahogy van, mint EU-s állampolgárok, de már a mankót nem. Mert a mankó nem egy alapellátás, azt ki kellett fizetni. Adtak két, tehát egy egészen precíz lista van arról, hogy mi az, amit a költségvetés finanszíroz. Még egy másik dolog, és aztán én hagyom ezt, mert ezt amúgy is le fogom írni, és akkor utána még egy kicsit lehet erről beszélni. Azt akarom mondani, hogy engem egyszerűen szíven ütött az a dolog, amit annak nem most, 40 éve Svájcban tapasztaltam, ahol is az volt, hogy meghatározták, hogy mi a protokoll egyik betegségnél, meg a másiknál, ezt leírták egészen pontosan, mi ennek az ára a biztosító szempontjából, és akkor, amikor engem beutaltak ide, meg oda, meg amoda, teljesen mindegy volt, hogy állami vagy magánhelyre megyek. Mert az nem úgy van, hogy az állami hely az arra való, hogy kirablom, hogy odaadom neki a fődoktornak, hogy majd a fődoktor a magánpaciens, ez teljesen ismeretlen volt. Azt fizették ki, ami és az eljárás kötelező volt a maszekoknál, meg az államnál.
Jó, Svájc, Tömpe István a beszélgető társam, hogy egyrészt nem tudom, hogy hol van az a politikai erő, ami egy lépésről lépésre megtervezi a jövőt. Másrészt ugye meg lehet tervezni, és biztos szakmailag el lehet mondani, hogy ez sokkal jobb lenne, de hát ugye ez a politikában a művészet egy csomó ember érdekét sérti, akinek jó lenne, az nem biztos, hogy felfogja, szavazatra megy a dolog, 2-3-4 év múlva választás, nem biztos, hogy érdemes kockázatot vállalni. Tehát mindenki tudja, hogy be kellene zárni kórházi, vagy ennél az egészségügyi példánál maradjunk, kórházi részeket Magyarországon mennyit így nem lehet föntartani. Ehelyett megy ez azért, hogy hát föntartjuk, de hát itt titokban mégis bezárjuk, hogy szülni csak 4:30-5 között lehet szerdán, kedden és pénteken, vagy mit, mert nem merjük azt mondani, hogy véglegesen bezárjuk, mert ezt a hiába lenne racionális, hát ezt még Pintér Sándor is biztos tudja.
Igen.
Nem meri vállalni ezt a politikai kockázatot. Bár azt sem értem, hogy miért nem, mert hogy vonatot is, meg postát is zárnak be minden további nélkül, és micsoda haddelhad volt belőle, amikor a szocik zárták be. Szóval lehet, hogy ez se lenne akkor a balé, de mindegy. Tehát hiába tudja valaki, hogy mit kéne csinálni, nem biztos, hogy megmeri, vagy
nem tudom, hogy itt ennél a pontnál talán hasznos volna fölvetni egy viszonylag új élményünket, mert ez valóban így van. De azért a politika számára én szerintem nem reménytelen a helyzet, föltéve a politika akar valamit. Mert ugye az én alapvető problémám az, hogy Magyarországon és a magyar politikai osztály jelentős részében semmifajta saját pozíción kívüli ügyek, tehát társadalmi, közösségi cél egyszerűen nem létezik. Tehát velük azért ebben a pillanatban azért nagyon nehéz beszélni, mert kizárólag abból a szempontból nézik a dolgot, hogy győznek, nem győznek, győznek, és akkor a következő megméretetésük 4-5 év függően attól, hogy miről van szó, semmi nem történik. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, tehát tényleg a rendszerváltást követően megérett az idő arra, hogy az európai civilizációs minimumokat, ezt nem a piacon kell mondani. Tehát nekünk van egy politikai osztályunk, és ennek az osztálynak azt kell mondani, hogy én, mint magyar politikus, elfogadhatatlannak tartom a közegészségügyi állapotokat. Ennek különféle megoldása lehet, majd szépen lassan valami rendszer szerint, amit persze el kell, de mondom, vannak modellek, működő modellek. 10 év alatt át tudom alakítani, mert hiszen 30 éve romlik a dolog, tehát nem akár mennyit. A közoktatásnál csinálom ezt meg azt, az infrastruktúránál, ami nem csak utakból áll azért, hanem távfűtésből, és egy csomó mindenből, meg amazt csinálom. De ami az a közegészségügyi helyzetet illeti, szóval kaptunk mi azért ettől az Orbán rendszertől, és ettől a Rogán Antal nevű figurától valamit, amit nem lehet kikerülni semmiképpen, és ha már nem lehet kikerülni, rá kell ülni. Magyar Péter, azt látom, hogy mintha ugyanezt a dolgot csinálná. Tehát bemenni egy kórházba, egy hőmérővel, és azt mondta, hogy te úristen, itt mi van, és jé, balra nézek, és akkor ott a falon, és az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy amit lát, az nem penész, hanem a kicsapódó zsírra ráment. Ez azt mondja, hogy sebezhetők. De itt kell valaki például, de nem feltétlen magyar, de valaki. Miután ő lépett föl, én azt gondolom, hogy nála például előbb-utóbb ott van mellette egy orvos, és ennek az orvosnak egy idő után nem a nagy közönség számára, hanem elfogadható módon ki kell alakítaniuk nagyjából egy koncepciót, hogy hogy kell kinézni annak az egészségünknek, ami fele megyünk. Ez különféle lehet. Csak olyan nem lehet, mint a mostani, ami emberileg, erkölcsileg és az életkilátások szempontjából gyalázatos. Tehát ez Magyarország alja. És akkor, amikor az van, hogy ránéznek, és azt mondja, jé, 41 fok van, jaj, de érdekes, jé, lefotózom azt a falat, és milyen, azon vitatkozunk, hogy az a vastag, ami ragad, hogy az most penésze vagy zsír, ugye, akkor mód van arra azt mondani, hogy emberek, ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy... Tehát ezt adta nekünk az Orbán rendszer egy kommunikációs felületet. Aki ezt a dolgot tudja csinálni, el tudja adni a rendszert. Nem úgy, mint ahogy annak idején a szocialisták és a szabaddemokraták, hogy a megváltás az lesz, a versenyző biztosítók lesznek. Egy túrót, rengeteg dologra van még szükség, nagyon sok finom részlet van, szakmai is, de van egy keret, amit létre kell hozni, mert anélkül nem működik. És azt akarom mondani, hogy ez a kommunikációs rázakkanás, ami Magyarországon van, hogy lefotózom, és mindenki hőbörög arról, amit tud. Hát én 15 éve voltam egy kórházban, 45 fok volt a kórteremben. Hát ugye ez mindenki, de most botrány lett belőle. És hogy most botrány lett, és ott van mellette egy orvos, Magyar Péter mellett, nyugodtan mondhatja azt, nem most, hanem később, amikor elkészül egy koncepció, hogy mi úgy gondoljuk, hogy erre ez meg ez a tévében, itt a rádióban, meg a nem tudom micsodában.
Tömpe Istvánnal beszélgetek. Szóval oké, de van egy számla végén, mert azt lehet mondani, hogy kevés a szakdolgozó, mitől lesz több, ha megemeljük a fizetésüket. Mitől nem lesz zsír a plafonon, amiben beleragad a por, ha kifestettünk, pénzbe kerül. Valószínűleg nagyon nagy összegbe, ugye az Orbáni rendszer nagy találmánya az volt, hogy ki lehet venni a pénzt ezekből a nagy rendszer, még szegény nagy rendszerekből is, és el lehet mindenféle másra tölteni, de akkor visszatöltöd a pénzt ide, ráadásul soká lesz eredménye, meg biztos úgyis lopnak majd belőle, az évek még látszik az eredménye, és közben az a pénz
ez pedig... pontosan így van, ez pontosan így van, de azért az a nép, és a pillanatban a magyarok még ilyenek, szerintem egyre kevésbé, mert az az érzésem, hogy azért ez nem egy kicsit változik. De minden esetre, aki azt hiszi, hogy azzal, hogy Orbán elmegy, hirtelen pénzt támad, ez tévedés, ez egy prioritási dolog. A presztízs beruházásokat abba lehet hagyni, nem kell minden afrikai keresztény templomot fölújítani, meg kell szüntetni a TAO-nak a nem tudom én micsoda efélét, de nem kell róla beszélni, mert hát hiszen az nem egy választási téma, de nem kell azért évente 100 milliárdokat adni foci fenntartására ilyen eredményeknél, és így tovább. A saját barátoknak tartott úgynevezett gazdasági támogatások, ami turizmusra megy, tönkremenő, ilyen-olyan, nem tudom micsodákra, tehát amit tulajdonképpen kézbe kapnak a megszerzett vagyonhoz, azért az is tud lenni egy 500 milliárd körüli pénz, és az azért ugyancsak nem. Tehát én ezt most nem mondom el, hogy nagyjából 2000 milliárd forintot minden gond nélkül csatasorban lehet állítani, ami nem megoldás, de arra jó, hogy el lehessen indulni. De a következő miniszterelnöknek, vagy következő rendszernek azt kell mondani, hogy emberek, 30 év óta rabolják ki ezeket a rendszereket. Ha most valaki azt gondolja, úgy, mint annak idején, ugye ez a szerencsétlen jóléti rendszerváltás volt Megyesi Péter, 50%-kal felemelem a béreket, és ettől bekövetkezik a csoda, ami persze nem következett be, sőt, majdnem belebuktak ugye annak idején.
Viszont a
és nekem van egy ilyen tervem, hogy ebben az 5 évben így meg így próbáljuk megcsinálni, és vannak látványos ügyek, itt kell mondanom a Rogán Antalfél nagy találmányt, a kommunikációt, mert a semmit is lehet mondani, csak lássák az emberek, hogy halad, hogy felszerelnek 15 légkondit. Tessék elhinni, hogy ennek jelentősége van, mert ma az a probléma ennél a vasúti, nem tudom, micsoda, próbáltak egy-két, egyébként az EU támogatásokból talán a legtöbbet a vasút kapta. És ma hirtelen úgy néz ki, mintha mindenki csak elvette volna a pénzt innen meg onnan, senki nem tudja, hogy ez a rendszer hogy működik. Tehát ha valaki fölkészül a kormányváltásra rendszerekkel, ráül ennek a borzalmas állapotsorozatnak, mondjuk ebben az infrastruktúra, közegészségügy, oktatás történetnek a kommunikálható negatívumaira, és azt mondja, hogy emberek, itt most nincs annyi pénz, de azért elkezdek változásokat csinálni, az tud sikeres lenni, mert hiszen az Orbánék életek sikeresek, hogy elkezdtek beszélni előrelépésekről. Csak itt nem kellene kirabolni titokban.
Jó, de ugye az Orbánék mikor rájöttek, akkor ez azt jelentette, hogy a kommunikációs csatornák egy jelentős részét monopolizálták. Tehát most a mi beszélgetésünk nem hallik semmilyen rádiós frekvencián, mert elkobozták. A Népszabadság már nem írja meg, mert bezárták. A megyei sajtóból, hát még ablakpucolásra jó talán.
Igen, igen.
Most az állami tévé, rádióról nem is beszélek. Tehát, hogy miközben persze az ember azt hinné, hogy végtelen fórum nyílt a szociál közösségi médiától kezdve mindenfelé, de közben meg is. Tehát van egy olyan érzésem, hogy az emberek azt hiszik el, amit akarnak, és el akarja az emberek egy része, vagy elég nagy száma hinni mindazok, azokat a egyszerűség kedvéért nevezzük hazugságoknakat, amelyeket az Orbánék nyomnak. Hogy a Brüsszel elveszi, hogy nem azért ilyen az egész, mert mi így dolgozunk, hanem azért, mert a nyugatiak kirabolnak minket, mert az össze, a migránsok és az összes többi el akarja hinni, mert ez így kényelmes. Nem azért hiszi el, mert, vagy nem csak azért hiszi el, mert annyira sok csatornán nyomják neki.
Ez így van. És amennyiben az Orbánék ebben sikeresek, akkor a következő évtizedekben is ez a dolog folytatódik. Persze két irányba folytatódhat, mert ez a történet mehet Orbán nélkül is. Én szerintem nem mehet, de többen azt gondolják, hogy mehet. Ugye a cikkem részben erről szól, hogy nem mehet Orbán nélkül.
Azért a záró kőkifejezést használja, hát, hogy ezt kihúzzák.
Igen. Hát mondjuk használom ezt, de tulajdonképpen, de ez most nagyjából mindegy, mert nekem ez a véleményem, hogy nem mehet Orbán nélkül, ott olyan mértékű átalakulás van. De ezeket a példákat, amiket az imént kicsit megvitattunk, ezek közegészségügyi példák. Tehát én azért azt nem gondolom, hogy ebből állna a kormányzás, meg a kormány átvitel. Tehát az, ami Magyarországon média elérhetőség címén nem egyszerűen szólásszabadság, hanem hallásszabadság ügyében van, az elfogadhatatlan. Tehát ott nincs alkú. Tehát szépen lassan vissza kell adni a jogokat és a lehetőségeket. Itt van az a dolog egyébként évente, nem tudom mennyi, de egészen biztos vagyok benne, hogy Rogánékat is ideértve, meg az újságokat ideértve, meg a Kesmát ideértve, meg a Jóisten tudja micsodát. Itt azért ezekbe belenyomnak olyan 500 és 1000 milliárd forintot évente. Tehát ezek az, tehát nem csak arról van szó, hogy ők vannak csak, hanem ők azért tudnak lenni, mert bármi történik, ezeket a híreket leírják, ugye a legtöbb újságíró most már ebben a társaságban bántóan nem tud írni, rossz a szerkesztés, nem, de nincs más, és megélnek, és nem, ez a fajta dolog van. Ha nincsenek abszurd támogatások, akkor ez már önmagában is kiegyenlítő hatást gyakorol, de a legfontosabb az, hogy én szerintem ebben a mediatizált világban, hogy vissza kell szerezni a hallhatóságot, és úgy látszik, hogy ezek a botrányok nem meglepő módon, nekem az meglepő, hogy mennyire sikeresen, mondjuk, hogy valaki bebalag egy kórházba, ahova nekem egyébként, mint betegnek rendszeresen kell járni, és fölfordul a gyomrom a húgyszaktól. De ez meg bemegy egy szótlan orvossal, egy fiatal emberrel, aki nagyon mérgesen néz jobbra meg balra, és arról beszélgetnek, ami így van 25 éve. És hirtelen azt mondják az emberek, jé, hát mekkora nagy disznóság a dolog. Tehát a palik tudnak valamit, és miután tudnak valamit, nagyon nagy a felelősségük, hogy ezt az ügyet, ezt a kommunikációs alkalmat kihasználják különféle lehetőségre, ha van nekik koncepciójuk, ha tudják, hogy mi a tennivaló a médiával, meglátjuk, hogy így van-e. Tehát ugye ezek mind-mind esélyek. Tehát én aztán igazán nagyon távol állok a hívő tagozattól, akármelyik pártról lenne szó. Ez részben alkati kérdés, részben élettapasztalat. Nem tudom, hogy melyik van előrébb. De az egészen biztos, hogy ez így fog működni annak idején is. Tehát őket a még elérhető médián keresztül lehet megverni, akkor, ha ehhez tömegmozgalom van. Tehát oda menni, embereket kiválasztani, és itt tovább. Ha ezen a produkción túl vannak, akkor van esély az Orbánékat leváltani. Úgy értem, hogy a mai szabályok szerint, mert persze a mai szabályok megváltoznak, mint és hirtelen kiderült, hallottuk, hogy a botrányos módon 4 év óta üzemben tartott rendkívüli állapot ilyen Európában nincsen. Tehát ez olyan mint ami
Latin-Amerikában is ritka.
Hát szóval, hogy ennyi évig, hát ez valami egészen mindegy. Tehát ha ez hirtelen elkezd dolgozni, ha kiderül, hogy a szuverenitás védelem az annak majd a párt fegyveres ökre lesz igazán, és hogy a feljelentések azok, hogy a BTK-ban olyan jellegű hazaárulási, lásd az orosz példát, hogy le lehet csukni embereket olyanért, ami más a szólásszabadság természetes része, tehát ha elvadul az Orbáni diktatúra, akkor persze mások a játékszabályok. Tehát amit én mondtam, az arra vonatkozik, hogy az emberek megutálják, hiszen látják a saját életükön. Most ugye van az Orbánnak lefelé egy ilyen politikai, nem tudom micsoda, nagyon sokan látják, hogy Brüsszelben azért ez nem így működik, mégis azért a választóknak a fele. Nagyon sok emberre én tudom, hogy hatnak ezek a tusványos víziók, de azért még többen járnak kórházba, mint akire hat, és látják, hogy a helyzet micsoda. Kórházakban is egyébként vannak jók. Nagyon sokan örülnek a vasútnak, mert van egy-két jó hálózat, ez nem kétséges, tehát egy-két jó. De még többen vannak, akik nem érnek oda Balatonra, és nem tudom, hogy micsodák. Azért minden szülő azon töri a fejét, a középosztálytól fölfele, hogy tudná elvinni egy drágább iskolába, mert hiszen Magyarországon a rendszerváltás óta magától értetődőnek kellene lenni, hogy elsőtől nyolcadikig minden ember, akinek minden gyerek megtanul angolul azon a szinten, amilyen szinten meg lehet tanulni, mert hiszen ez volt a cél 1990-ben. Vagy németül.
Szerintem, ha megtanul magyarul, az is szép teljesítmény.
De hát most már ugye ez a helyzet, hogy alapkészségek ügyében nincsen. Ehelyett hogy lehessen ezt a dolgot elérni, az van, ami én szerintem egy rendszer vége. Tehát az én saját tapasztalatomból látom, akármilyen nagyképűek ezek a figurák, meg beszélnek mindenfajta marhaságokat, és egészen biztos vagyok benne, hogy el is hiszik ezek az emberek. Az a rendszer, amelyik nem a problémát, hanem a probléma felügyelőjét kezeli, tehát leváltja, összevonja, aztán utána, amikor az sem működik, még egyszer összevonja, aztán létrejönnek ezek a szörnyek, mint az Emmy, meg a jó Isten tudja micsodák, hogy azért, mert egy határozott ember a Pintér hirtelen a belügyminisztérium alá tartozik, volt ilyen egyébként a második világháború előtt, hogy ennyi minden volt, de azok önálló emberek voltak, azok nem beosztott alhadnagyok voltak, tehát egészen másfajta világ. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen nem képesek kezelni az államnak ezeket a civilizatórikus, ugye nap mint nap találkozunk vele. Hát szinte semmilyen rendszer nem bír működni. Ez szembeötlő. Igaz, hogy nem csukják börtönbe őket. Ez igaz.
Még. De azért most már ennek is
igen,
van.
Igen.
Ugye itt azért a rendszer úgy is működött, hogy hát a fékek és ellensúlyok rendszerében egy csomó mindent kiiktatott, plusz a más szférákból is beszervezett szövetségeseket, tehát mondjuk az oktatású szóval, akkor az egyházak egy része baromi sok iskolát kapott, abban a szerintem hitben egyházna lesz jó mondani, hogy hát majd ők ilyen rendszer, Orbán hívő szellemben nevelnek. Nyilván van olyan, amelyik így csinál, van, amelyik nem a civil szervezetek, tökéletes elsorvasztása, vagy amiről ön is többször írt, hogy mondjuk a magyar társadalom azt hiszem azt írt, hogy 0,5%-a birtokolja a nemzeti vagyon 25%-et. 0,5%-a a negyedét a nemzeti vagyonnak. Tehát egy csomó olyan kör kialakult, aki érdekelt ebben a vircsapban, ennek a fönntartásában. Van, aki nyilván átáll gyorsan, de van, aki olyan helyzetben van, és úgy van fogva, hogy abszolút érdekelt abban, hogy ez maradjon.
Ez így van. De azért, ha már ez a 25% és azok a nagyon kevés emberek, nem 0,5%, hanem 0,000 egyébként.
0,000?
Amit én írtam a 25%-ra, tehát mondjuk 10 család. Egészen.
Azt fel is tudjuk sorolni most nagyjából.
Igen, nagyjából fel tudjuk sorolni, ez körülbelül ez a üzleti vagyon. Tehát azért azt is leírtam, amit én nem magamtól tudok, hanem irodalmi élményeimből, és nem tudom, hogy föllázadnak ugye ezek a középnemesek. Hát azért ugye ezek a nagy vagyonok részben ővelük szemben jön. Egy csomó sértett figura keletkezik. Ők imádják ezt a mostani rendszert, különösen, hogyha vidéken és agrárügyekben, mert olyan támogatások vannak, amelyeket soha korábban nem láttak. Igaz, hogy a magyar mezőgazdaság raskót kell ugye ezügyben olvasni. A szocialista mezőgazdasághoz képest, mondjuk a 80-as évek második felében, a felét se produkálja annak, amit annak idején produkáltak. Tehát gyalázatos színvonalak vannak. De persze a boltokon nem látszik, mert mi esszük a marokkói paradicsomot, tehát hogy ezzel semmilyen probléma nincs. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a nagy vagyonkoncentráció a vagyonosodó közép-felső osztálynál azért potenciális ellenzéki szövetségeket jelent, ha jelent. Hát én nem tudom, hogy jelent, de minden esetre nagyon sokan vannak, halálra vannak sértődve azon, hogy ők nem tudnak olyan gazdagok lenni, és hogy megveszik tőlük, és hogy nem mindig akarnak eladni, és hogy amikor ilyen nagy állami beruházások vannak, akkor annak az osztozkodása az úgy néz ki, hogy a tetején eleve van egy 30%-ot, ami eltűnik, aztán kicsit lejjebb ugye van egy olyan fajta, és ezt elfogadja az állam, mint ajánlati árat, aztán kicsit később pedig ugye megcsinálják ilyen-olyan alvállalkozókra, mindenki leszedi a sajátját, és a legalján, aki ezt megcsinálja, azt meg nem fizetik ki. Vagy legalábbis elég gyakran vannak efféle perek, azt nem fizetik ki. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a hálózatok, ezek az Orbán rendszernek az alapjai, nem kétséges, de veszélyt is jelentenek, ugyanakkor, mert egy csomó nyugtalan ember van, és egymás ellen is küzdenek. Ennek a rendszernek azért egy sajátossága, ugye amikor például ez a sajátossága, hogy a csoportok egymással szemben küzdenek, ez az Orbán rendszernek egy nagyon ugyanúgy, mint hogy Adolf Hitlernél is, meg Stalinnál is, ott voltak ilyen nagy oszlopok, ezeknek a marsaljait időnként összeengedte, és akkor ez békét teremtett, mert egymással voltak elfoglalva, nem vele.
Igen.
Ez Hitlernél is nagyjából így működött. Orbánál is nagyjából így működik, azzal a különbséggel, hogy ő ezekhez az urakhoz képest, akiket az előbb említettem, gyakrabban váltja a környezetet.
Jó, viszont nem is végeztetik ki azokat, akik...
Nem végeztetik.
Hát ez egy elég jelentős különbség.
Persze.
Tehát Tuhacsevszkijt nem fogják végezni.
Természetesen. Úgyhogy elnézést az áldozatoktól és a rendszertől, hogy ilyen durva összehasonlítást mondtam.
Van egy furcsa, vagy számomra furcsa új jelenség, az pedig, hogy főleg a nyugati bizonyos területeken a nyugati beruházók cégeit hogy üldözik ki, vagy hogyan próbálják megszerezni. A megszerzést még talán értem, hogyan vegyük el, hogyan legyen az is a 0,5 ezreléké ezek szerint. De hát azért ez nagyon hamar kontraproduktív lesz, nem? Mert oké, a kínaiaknál lehet, hogy az alkotmányos költség könnyebben elszámolható, nem biztos, hogy így van, de el tudom képzelni, még mondjuk egy amerikai vagy német befektetőnél, nyilván ez nem megy ilyen egyszerűen, de nyilván nem ilyen egyszerű a világ, tehát ha kiüldözöm ezeket a cégeket, vagy már be se jön egy csomó, mert elolvassa minden nap a világ sajtóba, hogy mi folyik itt, hát ennek, és hát látjuk is, hogy most ami 16%-ot esett a beruházási kedv Magyarországon. Szóval, kérdezem öntől, aki már látott privatizációt, és most látja az ellenprivatizációt, hogy mi lehet ebbe a hátsó gondolat, vagy mi ebbe a jó, vagy már ez se számít?
Hát az, hogy jó, az
már nekik jó,
az,
úgy értem.
Igen, hogy nekik jó. Az ne. Hát ugye először is nem mindenkit akarnak kiüldözni, és ha már szóba kerültek a kínaiak, azt akarnám mondani, hogy aki ebből az országból, aki behívta a kínaiakat, és őket ki akarja üldözni, annak nagyon föl kell kötni a gatyáját. Ugye ebben a rövid másfél évben most valami 600 kínai vállalat jelentkezik, ők akarnak beszállítók lenni. A kínaiak nem azok a kis barátságos, nem tudom, mint a Suzuki, akiknek előírták, hogy magyar beszállítók legyenek, de persze már, vagy az Opel, vagy a BMW, ezek a kínaiak nem ilyenek. Tehát ott olyan nincsen, hogy a kínaiak amúgy se sokba veszik a magyarokat, meg a nyugatiakat, van egy eleve fenntartása a nyugati civilizációval szemben, kis ország nem nagyon érdekes, annak ellenére, hogy mi csináljuk itt a csinadrattát a kínaiaknak, egyáltalán nem vagyunk érdekesek. Én szerintem az oroszoknak se ilyen szempontból, csak az ott egy kevésbé látható dolog. Tehát itt szó van a kis és nagy kereskedelemről, amit meg akarnak szerezni. Abban az a nagyszerű dolog, hogy a kis és nagy kereskedelemben hihetetlen profitokat lehet csinálni, és hogy ők ne csinálják, ezért kivetettek ugye mindenfajta szektorális adókat. Hogy a bankszektorban, amit már félig meddig, hát kevesebb, mint fele, az, de az egy hatalmas előrelépés volt, ők csinálják, ez nagyszerű, az érdek az ebben a dologban, hogy ők a saját szabályaiknak, vagy a banki szabályoknak a megszegésével, vagy kicsit eltúzásával, vagy mindenütt elmennek a falhoz. Ugye a saját barátaikat finanszírozzák, tehát például a Granit Bankot megszerezte a Tiborc, és azóta jelentős hitelek mennek ki onnan, nyilván a Mészáros Bankjának is hasonló dolog van. A baráti portfólió megnövekedése és az átlagos hitelezési mennyiségnek a megnövelése az nemzetgazdasági kockázat. Ez a sajnálatos dolog.
Ja, ha bedől, akkor mi fogjuk kifizetni a
hát szeket? Részben mi részben más bankokkal is problémák lesznek. Tehát ugye ez a banki prudenciának a megsértésével, a járezőket nem nagyon érdekli, nem csinálnak nagyon durva dolgokat, de azért a barátoknak való túlhitelezés és efféle problémáknak Magyarországon ugye a legmulatságosabb példája volt a Töröcske Istvánnak a minden pénz elfogyott.
Ellene most büntetőeljárás
jó rendben van, tehát ez a része egy kevésbé nevetséges, de oltári nagy botrányt okozó része volt, amit a japánok hoztak össze. Ők ugyanis azt mondták, hogy annyira akartak hitelt adni nem csak a barátoknak, hanem mindenkinek, mekkora nagy üzlet, hogy a fedezeteket elkezdték fölértékelni, és a végén akkor, amikor hirtelen ingatlan válság következett be, már pedig 10 évente bekövetkezik, ez egészen biztos, mint ahogy a kígyó vedlik időként, úgy esik vissza az ingatlan értéke, és csődbe ment 15-16 nagy japán bank, illetőleg hát ki kellett fizetni a dolgokat. Ugyanez a fajta játék volt Amerikában ezekkel a toxikus portfóliókkal, aminél ugyanez volt a dolognak a lényege, hogy olyanoknak hiteleztek, olyan annyira nem vették. Most Magyarországon miután akiknek hiteleznek, meg akik a tulajdonosok, meg akik a felügyelőbizottságban vannak, meg akik miután nincsenek súlyok és ellensúlyok a bankfelügyeletnél ülnek, ezek mind-mind egy-egy brancs, ennek a kockázata jóval nagyobb.
Köszönöm szépen Tömpe Istvánnak, hogy itt volt és beszélgetett velünk, önöknek pedig az egész reggeli figyelmet köszönöm. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Lőrinc Csaba, Balogh Kármel, Lantai Miklós és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Hershovics Eszter, a híreket Turák Pétertől hallották. Dés János voltam, a viszonthallásra.